Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 151. dicséretet énekeljük, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem, hogy jövő vasárnap, már az új időszámítás szerint, óra átállítással, délután 3 órától húsvétváró családi alkalmat tartunk, erre várjuk a gyermekeket, hittanosokat szüleikkel együtt. Szeretettel kérünk erre az alkalomra finom házi süteményt a testvérektől, aki megteheti, hogy hoz. Ezután pedig, tehát nem most, hanem a nagy héten majd alkalmak lesznek szokás szerint. A nagy héten szerdán, csütörtökön és pénteken este 6 órakor lesznek úrvacsorai előkészítő alkalmak, valamint nagypéntek délelőtt 10 órakor is lesz úrvacsorás istentisztelet, ezek mind a gyülekezeti termünkben lesznek. Az 1% lehetőségét hirdetem most is, készültek erre olyan lapok, amiket az adócsomaghoz lehet tenni, ezek ott vannak a padokon, illetve az iratterjesztésnél. Vigyük másoknak is, akiknek van fizetésük, és abból az 1%-ot föl tudják ajánlani az alapítványunk javára. Az istentisztelet után a lajtás missziónk megbeszélése lesz a gyülekezeti teremben. Ott várjuk szeretettel azokat, akik ebben részt vesznek. Ki van téve az imaládánk, amibe dobhatjuk azokat az imakéréseinket, amiket szeretnénk megosztani, hogy mások is imádkozzanak érte. Illetve szeretettel ajánlom az imádság, közös imádság lehetőségét. Az istentiszteletre is így készülünk. 9 óra 40 és 50 között egyelőre imádkozunk a templom mögötti épület alaksori helyiségében. Szeretettel várjuk mindazokat, akik ebben szívesen vesznek részt. Énekkarunk alkalma pedig szombat este 7 órától 8-ig van, erre várjuk a szívesen énekkel szolgáló testvéreket. Bódis Miklós református lelkipásztor evangélizál a Pest-Szentlőrinci Kossuth téren május 5-től 8-áig esténként. Szeretettel ajánljuk ezt az alkalmat a kedves testvéreknek, hogy jöjjenek és hívogassanak másokat is. Most folytassuk az istentiszteletet a 239. dicsérettel. A 239. dicséret minden versét énekeljük, így kezdődik, Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, János evangéliuma 16. fejezetéből a mai újszövetségi igénket, a 23-tól 28. versig terjedő szakaszból. Ezt mondja tanítványainak Jézus Krisztus. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát, értetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az atyához megyek. A kegyelem Istene tegye áldottá igéjét szívünkbe, hogy ne csak a fülünkig jusson, hanem megértsük, és gazdag gyümölcsöt teremhessen az életünkben. Éppen ezért most helyünkről fölkelve imádságban boruljunk Isten színe elé. Magasztalunk téged, mindenható atyán! Köszönjük csodálatos ajándékodat, az életet. Köszönjük az elmúlt hetünket. Köszönjük, hogy velünk voltál, és köszönjük, hogy elhoztál ide, ahol elcsöndesedhet a mi zaklatott életünk, és figyelhetünk rád. Száz és ezer gond és baj közül jövünk. Nagyon nagy szükségünk van útmutatásra, erőre, megújulásra, a hitben, a reménységben és a szeretetben. Köszönjük ezt az új elkészített alkalmat, hogy te itt vagy, akarod adni mindezeket, sőt, azt akarod adni, amit kérni sem merünk, amit elgondolni sem tudunk. A te jelenléted gazdag és bőséges áldásait, örömöt, békességet, hatékonyságot az életünkben, azt, hogy a te szent lelked munkálkodjon bennünk és a környezetünkben is általunk. Kérünk téged ezért, hogy így szólíts meg minket, így munkálkodj a szívünkben, ígéd és szent lelked által, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy énekeljük a 228. dicséret második versét. Ó, vonj, atyám, fiadhoz engem, hogy szent fiad is hozzád elvigyen. Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, az előbb felolvasott szakaszban van megírva, János evangéliuma 16. fejezetéből a 23. és 27. versekből újra olvasom az igét. Ezt mondja Jézus a tanítványainak, bizony-bizony mondom nektek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Mert maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a második helvét hitvallást vesszük, ezt a 450 éves iratot, amely az egyházunknak a közös hitét fejezi ki, amely összeköt minket, sorra vesszük a fejezeteit, annak a fő gondolatait, mert ezek azok a gondolatok, amik tulajdonképpen közösségé tesznek minket, hogy református keresztjénként ezek szerint látjuk ezt az életet, gondolkodunk róla, és cselekszünk benne. A soron következő fejezete a hitvallásnak az Isten kegyelmi kiválasztásáról szól. Ez azért is nagyon fontos és hangsúlyos dolog, mert tulajdonképpen a reformátusokat kifelé talán ez fogja össze, vagy úgy tartják az emberek, hogy ettől vagyunk reformátusok, hogy mi hiszünk a predesztinációban, az Isten kegyelmi kiválasztásába. Ez persze csak a kívülállóknak a véleménye, tulajdonképpen mindenki, aki a Biblia szerint hisz, az mind-mind hisz az Isten kegyelmi kiválasztásában, akár a katolikus Szent Ágostonról legyen szó, akár Luther Mártonról legyen szó, akár a baptista Spurgeonről, a nagy igehirdetőről. Ez a hittétel mindegyiküknek a hitvallásában benne volt. Persze szakavatottak, ből szokták hívni a figyelmet, hogy Calvin úgynevezett kettős predesztinációt tanított, és szigorúan véve értette ezt, az Isten kiválasztását, most meglátjuk, hogy miről is van szó itt. Mi az a kiválasztás? Miről beszélünk itt? Ahogy látjuk, hogy az igében Jézus Krisztus is másképp beszél a tanítványokhoz, és másképp említi a többieket. Ez már mind-mind Jézus Krisztusnak szinte az összes szava erre utal, hogy az Isten kiválaszt embereket magának, és ezek különböznek a többiektől. Egyértelműen. Itt megszokott akadni már rögtön az ember gondolata, hogy hát az Isten nem egyformán szeret mindenkit. Hát azt gondolom, hogy ezen kár megbotránkoznunk, hiszen mi emberek nagyon különböző módon szeretünk más embereket. És itt nem arról van szó, hogy esetleg gyűlölnénk valakit, most azt tegyük félre, vagy hogy közönösek lennénk emberek iránt, itt csupán a szeretetről beszélek. Nyilván másként szeretjük a feleségünket, másként szeretjük a gyermekeinket, másként szeretjük a közeli barátainkat, és másként szeretjük mondjuk az ellenségeinket, hogyha keresztjének vagyunk, akkor Krisztus erre is felszólít. Miért csodálkozunk azon, hogyha Isten is másként szeret bizonyos embereket? Ez nem azt jelenti, hogy nem szeret bizonyos embereket, hanem hogy más a formája, a megnyilvánulása, a módja az ő szeretetének. Erről talán elég ennyi. Miről van szó tehát a kiválasztásban? Mi különbözteti meg azokat az embereket, akiket az Isten kiválaszt magának, azoktól, akiket nem választ ki? A tudatuk. Csak ezt válaszolhatom erre a kérdésre, tehát akiket az Isten kiválaszt magának, azok az ő gyermekeinek tudják magukat. Akiket az Isten még nem választott ki magának, vagy nem látszik rajtuk, még nem lépett érvénybe a kiválasztás, azok nem tudják magukat az Isten gyermekének. És itt nem arról beszélek, hogy vannak az ateisták, a pogányok, a más valláson levők, és vannak a keresztjének. Ez a határvonal teljesen másút húzódik. Tehát ez egy nagyon nagy különbség az emberek között. Talán legyintünk erre, hogy hát csak ennyi a különbség a tudatukban. Hadd mondjam, hogy a tudatunk az nagyon fontos dolog. Tulajdonképpen ez az az ajándék, amelyik megkülönböztet minket az állatvilágtól. Hogy az Isten nekünk tudatot adott, az állatvilágnak pedig nem adott. Hogy mi kívülről, fölülről tudjuk szemlélni ennek a világnak a dolgait, osztályozni tudjuk, meglátjuk a jelentőségét, és el tudjuk helyezni ezeket a dolgokat. Ez különböztet meg minket az állatoktól, tehát a tudatunk egy nagyon-nagyon fontos dolog, és a tudatunk határozza meg azt, hogy hogyan élünk. Hogy kinek tudjuk magunkat. Ha én egy szegény, szerencsétlen félnótásnak tudom magamat, akkor nyilvánvalóan aszerint fogok élni, legfőjebb igyekszem a többieknek bizonygatni, hogy azért nem vagyok annyira szerencsétlen, de tulajdonképpen mindent az életemben ez a tudat határoz meg, hogy én kinek tudom magamat. Hallatlan dolog, éppen ezért a kiválasztottak életében az, hogy mi az Isten gyermekeinek tudhatjuk magunkat. Mit jelent ez? Két csoportja van az embereknek, tulajdonképpen így kell őket megkülönböztetni Isten szerint. Ennek megfelelően tulajdonképpen az Isten világot való irányításának is két fokozata van. Ő úgy irányítja általában ezt a világot, ez azt jelenti, hogy adott belé törvényeket. Mondjuk fizikai törvényeket, amely szerint mozognak az égitestek, amely szerint kapcsolódnak egymáshoz az atomok, amely szerint aztán a fizikai világban lezajlanak jelenségek, mondjuk összeütköznek járművek, és így balesetek lesznek, vagy meteorológiai jelenségek következnek be. Tehát van a fizikai világ, annak a fizikai törvényszerűségei, amelyek az emberre is vonatkoznak, és Isten ezekkel irányítja ezt a világot, ez csak az egyik fokozat. Aki nem az Isten gyermeke, az csak ezt látja ebben a világban, csak ezt veszi észre. Ezeket a törvényszerűségeket, amelyeket beleépített az Isten ebbe a világba. Ezért mondom, hogy nem az ateisták és a vallásosak közt van a határvonal. Ugye Madács fogalmazta meg ezt a legjobban az ember tragédiájában, hogy az gép forog, az alkotó pihen. Hogy ő leírta, hogy így lehet látni ezt a világot, és ezt egyfajta hitnek gondoljuk, de igazából ebből a szemszögből ez azt jelenti, hogy az az ember, aki így gondolkozik, az nem tudja magát az Isten gyermekének. Az csak az Isten általános igazgatását fedezi fel ebben a világban, hogy a fizikai törvényeken keresztül nyúl bele, azokat adta ennek a világnak, és azon keresztül irányítja ezt a világot. Hadd mondjam, hogy a modern fizika ezt a világképet túlhaladta. A fizika a mai állás szerint nem azt mondja, hogy ez a világ 100%-ig meg van határozva a fizikai és egyéb természeti törvényektől. Most ezt csak nagyon egyszerűen mondom, és nem fejtem ki ezt részletesen, de ez így van. A fizikai törvények, amiket a tudósok megismernek, azok nem olyan dolgok, amikkel le tudják írni maradéktalanul ezt a világot, meg se tudják fejteni maradéktalanul. Azt mondja a mai tudomány, hogy ez nem is lesz lehetséges soha, hogy maradéktalanul leírják ezt a világot, és nagyon érdekes dolgokat írnak le, bizonyos különleges körülmények között egészen különleges dolgok történnek ebben a világban. Az idő sem olyan, ami mindig egyformán telik, és így tovább, hát a relativitás elmélete ezt mondja. Ezt csak azért mondom, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy amit a továbbiakban mondok, az nem fér bele a tudományba. az Isten nem csak a maga általános módján szab törvényeket ennek a világnak, és igazgatja azt, hanem az Isten különleges módon is irányítja ezt a világot. Hogy mi gyermekei vagyunk, hívők, ez azt jelenti, hogy mi ezt is tudjuk, és ezt is észrevesszük, és erre is figyelünk. Hogy ő bele tud nyúlni ennek a világnak a folyásába bárhol és bármikor. Azok a tudósok, akik az atomok részecskéinek a világát is igyekeztek megfigyelni, azok csak azt látták ott, hogy ezek a részecskék nem egészen megfigyelhetők. És érdekes módon egyszerre két ellentétes belőlük keletkezik, vagy két ellentétes megsemmisül, úgy látszik. És persze azt figyelték meg, hogy ezek a kis részecskék, amikből az atomok úgymond felépülnek, nem is részecskék, hanem kicsi energiacsomagok. Az Isten ott van ennek a világnak a legkisebb részleteiben is, és azt kezében tartja, és bármikor, bárhol, bármilyen dolgban beleavatkozhat a történésekbe. Ahogy itt Jézus Krisztus mondja, bizony-bizony mondom nektek, hogy amit csak kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Aki személyes gyermeki kapcsolatban van a mindenséggel, mert a mindenség teremtőjével, Jézus Krisztusban személyes kapcsolatban van, az bármit kérhet. Megkapja. Na, mit jelent ez? Ez egy nagy-nagy ígéret, amivel nyilvánvalóan vissza lehetne élni, de az bele van építve a dologba, hogy ne lehessen. Ha mi az Isten gyermekének tudjuk magunkat, akkor nyilván már meg van határozva, hogy miket fogunk kérni. Meg van határozva, hogy egyáltalán miket kérhetünk, valahol, milyen irányba. De az biztos, hogy egy személyes gyermeki kapcsolat azt jelenti, hogy az illető kérhet az apjától. Bárhol, bármikor, bármit. Más kérdés, hogy az apja mit ad meg neki. És az biztos, hogy a gyermeki kapcsolat az nem olyan, hogy mi akkor folyton folyvás csak ott vagyunk az apánk nyakán, és kérjük a dolgokat. De ez csodálatos lehetőség és biztonság, hogyha valamivel nagyon megszorulunk. Valami nagyon nem jó, akkor van hova fordulni, ha elakadunk. De egyébként a gyermeki kapcsolatból is az következik, hogy valaki éri az életét és munkálkodik az apjának a szellemébe. Ahogy a nő megszabja, ahogy a nő nevelte, és ahogy a nő szeretné. Hogy az Isten gyermekei vagyunk, az ezt jelenti, egy tudatot, ami hallatlan nagy lehetőséget jelent, hogy mi kérhetünk akármit. Enélkül hadd mondjam, hogy sivár az élet. Igazából nem akarjuk meggyőzni a hitetleneket, nem is tudjuk. Csak azt érezzük, hogy az ő életük nagyon-nagyon szegény és sivár. Azt érezzük, hogy ők valamiből kimaradnak, valami csodálatos biztonságból és lehetőségből, ami a miénk. És nyilvánvalóan szeretnénk, hogyha ő az övék is lenne. Ők is meggyőződnének erről, ha ők is fölfedeznék, hogy nem csak az lehet a tudatukba, hogy vagyunk itt ezen a világon, vagy az lehet a tudatukba, hogy valahonnan ide kerültünk, vagy valaki megteremtett, hanem az is a tudatukban lehetne, hogy mi ennek a valakinek a gyermekei vagyunk Jézus Krisztusért, akiben lejött ide a földre, akiben kézbe vette az életünket, megváltott, kereszten meghalt a bűneinkért, és gyermekeivé fogadott vissza, mert mi ezt eltékozoltuk a kezdet kezdetén. Istennek ez a különleges irányítása, ennek két különleges eszköze van, ugyebár most mondtam, Jézus Krisztus. Valaki, akiben lejött erre a földre, akiben meg akarta mutatni nekünk nyilvánvaló módon, hogy mi a gyermekei vagyunk. Hogy olyanok lehetnénk, ha a gyermekeiként élnénk, mint Jézus Krisztus. És hogy erre hív el minket, hogy olyanok legyünk. És ezért váltott meg minket Jézus Krisztusnak a kereszt halálában. És az Isten különleges irányításának, a gyermeki viszonynak a különleges eszköze a Biblia, ahol mindezek le vannak írva. Hogy kicsoda az Isten, hogy milyen kapcsolatban lehetünk vele. Ezek nélkül is tulajdonképpen az élet oda vezetne minket az Istenhez, hogyha nem rontott volna meg minket a bűn. Nagyon mélyen és nagyon csúnya módon az egész gondolkodásunkat. De mivel megrontott minket az, hogy mi szakítottunk az Istennel, nem akarunk a gyermekei lenni, sőt, tagadjuk ezt a dolgot és ennek a lehetőségét. Az egész gondolkodásunk, látásmódunk megromlott, és nem úgy látjuk a világot, ahogy kellene. Nem fogjuk fel, hogy minden szépség, minden rend, minden az erről beszél, hogy az Isten az édes apánk, akinek terve van az életünkkel. És hogy ez a világ az Isten csodálatos terve szerint megy végbe. És akkor fogunk beleilleszkedni ebbe a tervbe, ha gyermekének tudjuk magunkat Krisztusban. A héten voltam egy világi alapítványnál, akik segítik a mi alapítványunkat, hogy egy pályázat jól működjön. És nagyon kedves volt a hölgy, nagyon segítőkész, nagyon jól látta a problémákat, de úgy benne volt az, hogy hát mi tulajdonképpen, mint egyházi alapítvány, mit akarunk egyáltalán, ideológiákat akarunk megtanítani azoknak a hátrányos helyzetű roma kismamáknak talán, és az nem kellene. Ilyen gondolatok voltak a fejében. Miért? Hát meg tudom mondani. Azért, mert a kereszténység sokak fejében és sokak gyakorlatában valóban így működik. Mert igazából nem az, aminek lennie kellene. Hogy ezt a világot Isten gyermekeként látjuk és tapasztaljuk, és ennek megfelelően élünk. Ez kellene, hogy legyen. És akkor nyilvánvaló, hogy minden jó szándékú ember, aki valahol a szívében érzi, hogy ez az élet szeretetre, reménységre, örömre, békességre bíztatja őt. És ezt az életet nem lehet másképp élni, Szóval, ha jól élnénk a kereszténységet, akkor ezek az emberek megértenék ezt, hogy tulajdonképpen a kereszténységről van szó, ami az ő szívükbe is oda van ültetve, és megtalálnák. Én nem hiszem, hogy ezek az emberek ki lennének zárva az Isten országából azért, mert jelenleg nem hisznek Jézus Krisztusban. Lehet, hogy ennek éppen a keresztjének az okai, úgyhogy már csak ezért is nagyon igazságtalan dolog lenne. Ezt én nem tudom megítélni, ezt az Isten tudja megítélni és megállapítani, hogy kiben mennyi a gőg, ami megakadályozza, hogy az Isten gyermekének tudja magát, és kiben mennyi a csalódottság a kereszténység felé. Ezt ő látja. És ő nyilván le tudja győzni a gőgöt, de a csalódottságot egész biztos, hogy le is fogja győzni ezekben az emberekben. Hogy mikor és milyen módon ez az ő dolga. Az Isten terve ez a világ, legyünk hát benne abban a tudatban mindnyájan, hogy az ő gyermekei vagyunk, fogjuk fel, hogy kérhetünk akármit. Fogjuk fel, hogy minden területen ő tud minket irányítani és segíteni. Ne tartsuk a saját kezünkbe görcsösen az egyes területeket, akár az egészségünket. Ne gondoljuk azt, hogy csak az Isten szabályai és törvényszerűségei irányítják ezt a területet. Persze, azok is irányítják, és ezek kőkemények. Aki mondjuk cigarettázik, az számíthat arra, hogy ennek meg lesznek a következményei az egészségére nézve. De az Isten bele tud ebbe a területbe nyúlni. Imádkozhatunk gyógyulásért. Imádkozhatunk azért, hogy az Isten gyógyítson meg valakit. Hát a gyermekei vagyunk. De ugyanúgy nehogy azt gondoljuk, hogy a pénzvilágot csak a szigorú törvényszerűségek irányítják. És a gazdasági életet. Mert az Isten bárhol és bármikor bele tud nyúlni bármibe. Azt mondom, hogy még az ember gondolataiba is bele tud nyúlni. Tud adni olyan gondolatokat, amik megváltoztatnak dolgokat, és befolyásolnak kőkemény gazdasági dolgokat is. Nem véletlen, hát a politika is ugyanilyen terület. Imádkozhatunk, mert ő a politikusok életébe, az ő gondolkodásukba is bele tud nyúlni. És az egyéni dolgainkba, a párválasztásunkba, az, hogy megtaláljuk az igazit, abban higgyünk, hogy Isten bele tud nyúlni az életünkbe, oda tud vezérelni ahhoz, akihez ő szeretne, szerelmet tud ébreszteni mindkettőnkbe egymás iránt, és így tovább. Rengeteg csodálatos terület van, amiben mindbe meg is tapasztaltam, hogy Isten igenis bele nyúl. A gyülekezetben is nagyon nagy szükség volt, Gyöngyösön is, meg itt is, hogy különböző helyzetekben munkatársakat adjon az Isten. És imádkoztunk ezért, és jöttek a munkatársak. És sokszor csodálkozva hallgatom ma is a lelkész értekezleten a kollégákat, hogy ó, hát nem tudom, mi lesz ezzel a hittannal, én már nem bírom, de nincs a láthatáron senki hitoktató. És akkor elmondom, hogy hát persze én is így voltam, nekem se volt a láthatáron hitoktató, de az Isten adott, mert tudta, hogy szükség van rájuk és a munkájukra. Az Isten irányítja ezt a világot, és kétfajta ember van, aki ezt már tudja, hogy nem csak a törvényei által irányítja, hanem személyesen, mint az apa a gyermekei életét, és hogy tőle nyugodtan kérhetünk. Ő tudja, hogy mikor nyúl bele, mennyire nyúl bele, nem akar feltűnően belenyúlni, ő nagyon tapintatos az életünkkel, nem akar semmire kényszeríteni, nem akar olyan nagy jeleket adni, ami vagy kényszerítené embereket, vagy félrevinné a gondolkodásukat. Ő tudja ezeket, de mindazáltal belenyúl az élet irányításába. Bátran fordulhatunk hozzá. Atyánk, legyünk hát ilyen kiválasztott emberek, akiknek a tudatában ez benne van, hogy Jézus Krisztusért könyörült rajtam, megbocsátotta a bűneimet, és én a gyermeke vagyok, aki fordulhatok hozzám minden dologba bizalommal. Amen. Válaszoljuk a megkezdett 228. dicséret 4. versét az igehirdetésre. Jó tudnom azt, hogy közben járom hű Jézusom, ki jobbot felől ül. Ő általa, ha hitből várom, kérésem nálad bizton teljesül. Jó nékem, hogy míg tart ez életem, szent neved vígan áldva zenghetem. Testvéreim, imádkozzunk fennállva ismét. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy mi a gyermekeidnek tudjuk magunkat, és mégis nagyon sokszor csak a szigorú törvényeket látjuk ebben a világban, és nem merjük elhinni, hogy mindezeket te adtad nekünk, de mindezek fölött te ezekbe bármikor és bárhol belenyúlhatsz, és te irányítod közvetlenül ezt a világot. Köszönjük, hogy te megkerestél minket Jézus Krisztusba. Eljöttél erre a földre közénk, megmutattad benne, hogy milyen csodálatos a gyermeki hit, hogy ez milyen bölcsességet, és milyen szolgálattevő életet fakaszt. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megváltottál minket a nélküled való élet szomorúságából és sötétségéből. Köszönjük, hogy hit, reménység és szeretet ébredhetett a mi szívünkben is. Kérünk, segíts bízni benned, gyermeki hittel élni, könyörögni, hozzád fordulni minden nehézségünkben, benned bízni, hogy te velünk vagy, és akár még kérésünk nélkül is egyengeted a mi utunkat, és tapasztaljuk a te csodálatos irányításodat, vezetésedet. Kérünk téged, így áld meg a mi életünket, így tisztítsd meg a sok-sok bűntől, amitől nem látjuk a te hatalmadat és dicsőségedet. Így szabadítsd fel a sok-sok tehertől, ami ránk nehezedik, és amiben csak nem elmerülünk, hogy tudjuk ezeket a terheket rád vetni, hogy te mindezt hordozod és viszed a megoldás felé, és a nehézségekből is, és a rossz dolgokból is jót hozol ki, és neked csodálatos terved van, amely végbe megy ezen a világon, minden ellenére. Kérünk téged, segíts benned bízni, rád bízni az életünket. Segíts, hogy ne akadály legyünk a hit útján mások számára, hanem példa, amin eligazodnak, amitől irányt vesz az életük ugyanarra, amerre mi haladunk. Kérünk téged, légy velünk a hétköznapokba, áldj meg minket jelenléteddel. Amen. Most kiki önmagába folytassa az imádságot az Isten lélek, és akik imádják őt, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Imádságos szeretettel gondoljunk tágabb közösségünkre, hazánkra, népünkre, amikor énekeljük a szózatot. az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a záró éneket énekeljük, a 429. dicséretünket, mind a négy versével, így kezdődik, az Úr én nékem hűséges vezérem.